Kedves testvérek, volt már nyitó alkalom, nyitó istentisztelet. Nem is terveztem eredetileg, hogy külön felolvasok egy bibliai szakaszt, de a bibliaolvasó útmutatónk szerint olyan szakaszt találtam, aminél úgy éreztem, Isten szent lelke megdobbantja a szívemet, és ezt fel fogom most olvasni. Másfél órája ülünk már, talán még másfél óráig ülni is fogunk, úgyhogy szeretettel kérem, hogy akinek bírja a térde, lába, akkor állva hallgassuk ezt az igét, és akkor imádkozni is fogunk még legalább a testi vérkeringés is egy kicsit megindul, megmozdulunk. Mert Nehémiás könyve 5. fejezet. Testvérek, ez akkor íródott, amikor Jeruzsálem és a templom romokban hevert, és próbálkoztak valamiféle újraépítéssel, és vezette a szolgálatot Nehémiás. Erősen zugolódni kezdett a köznép, és az asszonyok júdeai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy élhessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták, zálogba kell adnunk mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták, mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsön vennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak, akik így eladott leányaink, így már eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk. Mert mezőnk és szőlőnk már a másé. Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam. És miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az elöljárókat, és ezt mondtam neki. Ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam, nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, és a mi ellenségeink, hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azok így feleltek, visszaadjuk. Nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogyan te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam. Így rázom ki Isten minden embert a házából és vagyonából. És ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat, a nép pedig e szerint járt el. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk, és együtt lehetünk a Te szent nevedben. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindegyikünket számon tartasz, ismersz minket, és mégis szeretsz. Köszönjük, Urunk, hogy bármi történt is velünk, egyházainkkal, családjainkkal, népünkkel, neked ma is még gondod van ránk, akaratot, szándékot, terved van velünk. Ezt szeretnénk megérteni, Urunk. Nem itt egymást okítani, mert azzal sokra nem megyünk. Arra van szükségünk, hogy ebben a helyzetben is, akár minek is nevezzük, presbiterinnak, vagy szövetség, vagy alakulás, vagy előadás, te szólj mi hozzánk. Mert arra van szükségünk, hogy az szóljon hozzánk, aki minket teremtett, aki ismer, mint Jézus Krisztus mennyei főpap könyörög érettünk, a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik érettünk ezekben a percekben is, és aki ismer minket, és úgy szeretett, hogy meghalt, nem csak beszélt, papolt, előadást tartott, hanem meghalt értünk, és az ő halála váltság halál. Köszönjük, Urunk, hogy te bűnből, halálból, ördög hatalmából akartál, és akarsz, és tudsz is minket megszabadítani. Arra kérünk, Urunk, áld meg mindenkit, aki most ebben a templomban itt van, jelenléteddel, szabaddal, értsük meg a mai napra szóló akaratodat, és hogy legyünk áldássá környezetünk számára. Kegyelmedbe, szeretetedbe ajánljuk magunkat, és távol levő szeretteinket is. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mondhatja valaki, vagy gondolhatja valaki, hogy minek kell itt vendégeket hívni, mitől okosabb egy testi, ráadásul evangélikus lelkipásztor, itt bárkinél is. Jó hírem van, semmivel sem okosabb. Semmivel sem okosabb. A másik hírem az, hogy nem érzem magam vendégnek. És nem is az vagyok. Isten kegyelméből, most átgondoltam az előbb a padba, ha jól emlékszem, 1972-ben jártunk először kisebb csoporttal, Erdélyben kisrác voltam, Brassóban parkoltunk a főtéren, aztán ott már nem lehet parkolni, akkor még parkoltunk. Kisfiú voltam, nem nagyon értettem mi az, hogy édesapám látja, hogy egy román autó nem tud kitolatni, kiszállt és segített neki, és a román sofőr kiugrott és leköpte apámat ott a brassói főtéren, és úgy nem értettük, hát nem beszéltünk mi erről, hogy mi van, hogy van, csak azt éreztük, hogy itt van valami baj, és valami nagyon rossz dolog történik népünkkel a Kárpát-medencében, de azért jöttünk. Vannak nagyon sokan az úgynevezett anyaországban, amit most hallottunk az előbb, amit részben inkább mostoha anyaországnak kell nevezni, akik soha életükben nem voltak Erdélyben, Kárpátalján. Van, aki Kárpátaljáról nem is tud, egyszerűen nem is tud, hogy a Szovjetunióhoz tartozott, 160-200 ezer magyar él ott, vannak, akik ezekről nem is tudnak. Miért, testvérek? Mert koncepciózus történelemtanítás folyt, butítottak minket, hülyítettek minket, a mai napig is ez megtörténik. Tehát nem csak a kommunizmusban, hanem a mai napig is. Mossák a magyar nemzet agyát, úgy, mint a szekták. A szekták csinálják ezt, beszűkítik a gondolkodást, és átmossák az agyat, hogy manipulálható legyen az ember. Megfélemlíthető, manipulálható, és használható bizonyos negatív célokra. Ebben az esetben például arra, hogy a magyarság is rabszolga legyen. Rabszolga legyen. Olyan értelemben, hogy csak fogyasszon, zabáljon, egyen, nézze a tévét, húzza az igát, aztán ágyba, később sírba dőljön. És ne értse azt, hogy mi a küldetése, mi a dolga ezen a földön. Isten kegyelméből aztán olyan református lelkésszel találkoztam teológus koromban, 79-80-ban, aki minket négyes csoportokba küldött ki, egészen Nyimesig, Módváig menően, és ezek szervezett utak voltak, titkos utak, persze szervezett utak, négyen mentünk, csomagokat hoztunk, könyveket, emlékszem egyszer 265 könyvet hoztunk négyen, a többséget elvették, teli volt a fülke könyvvel, de a hálózsákba csavart könyvek ott maradtak, meg még néhány dolog itt-ott, meg gyógyszereket, és áldással küldött ki minket, több felekezetű kis csoportokat ez a testi református lelkész. Meg sem mertem mondani, ott senki nem tudta, hogy hol vagyok, engedélyt nem kaptam volna a teológián, hogy jöjjek. Ezek nem dicsekvések, csak jelzem azt, hogy nem ma járok először itt. Ha úgy nagyjából átgól 80-100-szor már Isten megengedte, hogy ezeken a területeken járjak és szolgáljak. Különösen is aztán 89-90-től, mint ifjúsági lelkész, az IKE vonalán is, és más egyéb szolgálatokban, evangélikus, de leginkább református gyülekezetekben, a mezőségben is, tavaly is, Udvarfalván, Mezőpanikban is, máshol is sok-sok szolgálatom volt, és sokat tanulok itt, nagyon-nagyon szeretek jönni ide. És sokkal bonyolultabb a helyzet, a nemzetiségi, az egyházi helyzet annál, ahogyan sokszor azt látjuk, mert innen nézve elkeserítő az anyaország helyzete, szégyelnivaló, gyalázatos, csak Isten által megbocsátható bűn a legutóbbi úgynevezett népszavazás, amikor egy népnek az úgynevezett vezetői a saját népük ellen dolgoznak és kampányolnak. Ez már arra is utal, hogy nem minden presbiter az, akit annak neveznek, nem minden lelkipásztor az, akit annak neveznek, nem minden miniszterelnök az, akit annak neveznek, vannak farkasok, vannak tolvajok, vannak olyan emberek, akik valóban saját egyházuk, saját népük ellen dolgoznak. Ez nem azt jelenti, hogy mindjárt a többieknek hibátlanok. Mindjárt hibásak vagyunk, mindjárt törékenyek vagyunk, követünk el bajokat, hibákat, de az, amikor látványosan valamit rombolunk, valamit tönkreteszünk, a magyar házasságot, a családot, az egyházat, és ezt azért nem általánosítok, de ki kell mondani, hogy az anyaország, amikor testvérem mondta, hogy köszöntjük az anyaországban lévő, bizony az jutott eszembe, ez részben mosó anyaország. De nem mindenki bolond otthon, van, akinek helyén van a szíve, lelke, de a média, a fizetett politika nagyon-nagyon sok ember agyát ott is átmossa, és egyszerűen nem gondolkodnak. Isten kegyelméből Alsóvárosban, Marosvásárhelyen szolgálok, szidom rendesen a televíziót, nem a televíziót, mert azzal semmi baj nincsen, hogy a mobillal sincs, meg az internettel sem, hanem azzal a szennyel, mocsokkal, ami a televízión keresztül is az úgynevezett határon túli területekre is érkezik. És főleg, igen, kimondom, a két kereskedelmi televízió, amiben nem sok nemzeti, keresztény, vallásos értéket találunk, és az emberek életét, életérzését úgy mossa át, hogy legyenek csak fogyasztók, fogyasztói bábok. Azért éljenek, hogy dolgozzanak, hogy egyenek, igyanak, és valahogy túléljék a dolgokat, és ezt tudatosan csinálják. És ezt a Kárpát-medencében egy nap több millió magyar nézi, ezen táplálkozik, és úgy mossák át már az agyunkat, hogy észre se vesszük, hanem elkezdjük mentegetni ezt. Míg a Duna TV úgy, ahogy hoz értékeket, de a többi, azokat én egyenesen szentcsatornának nevezem, mert szennyet visz a lelkünkbe. Öregek, házasság, házaspárok, gyermekek, fiatalok lelkébe is. Vannak benne persze jó műsorok, mert profi emberek csinálják. Nézhetővé teszik, hogy nézni kelljen. De az a lényeg, tessék végig gondolni, ha ünnep van, akár nemzeti, akár egyházi ünnep, hol vannak ott olyan műsorok? Bolond, őrült amerikai limonádékat adnak március 15-én is, meg bármilyen napon is, pont azért, hogy eszedbe ne jusson, hogy magyar vagy, és keresztény vagy, és neked dolgod van, feladatod van, és az a nagy kérdés, hogy egy férfi hány nővel, meg keresztbe, meg kassul, meg pornószínésznők, meg egyedek beszélnek már délután, a Mónika Showban a nagy pletykafészek igényünket elégítik ki, és a többi. Testek, vegyük észre, hülyítenek minket, borondítanak minket. Ezt észre kell venni, ki kell mondani. Itt nagy téma volt a H1N1, meg mi, ki szúrja, ki nem szúrja a magát. Sokkal nagyobb vírus, sokkal halálosabb vírus dolgozik a népünk körében. A dolog lényege az, hogy fogyunk, és megyünk tönkre. Tönkre mennek a házasságok, családi életek, sokszor az egyházközségek is. Nem mindig, és nem mindenütt, és nem teljesen sötét a kép. Van még remény. Miért? Miért van reménység? Mert él az Úr, él az Isten, és még akarata, tervei, szándéka van velünk, és ebben az akaratban, szándékban az egyháznak nagyon nagy szerepe van, és lenne is ezen belül a lelkipásztoroknak és a presbitereknek. És ezért nagyon fontos és nagyon jó, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor erről beszélünk, hogy ebben a romlásban, mert most romlás van, ma is van romlás, mi a dolgunk és mi a feladatunk. Az ördög, a gonosz, a személyes gonosz nagyon ügyes, nagyon kreatív, ügyesebb, mint mi. És mindegy, hogy milyen korban élünk, mindig megtalálja a gyenge pontjainkat, mindig úgy támad, ahogy abban a korban támadni kell. Tehát megvolt a Ceausescu korszaknak is, meg a nem tudom milyen korszaknak is, a negatívumok, az akkori problémák, akkori kísértések, ma meg más dolgok vannak, más bajok vannak. Most az úgynevezett túl nagy szabadság van, De ez nem szabadság, hanem ez libertinizmus, liberalizmus, szélsőséges dolog, ami tönkre teszi az alapértékeinket. És amikor az alap csúszik ki a lábunk elől, akkor, ha jönnek az árvizek, viharok, stb., akkor elvisz minden. Ugye itt volt árvíz, és ahol vannak alapok, lelki-szellemi alapok, akkor azok rendbe hozzák előbb-utóbb a dolgokat. Előbb-utóbb rendbe, ha van lelki erő, van szellemi erő, akkor van mire építeni. De ezért kell nagyon észnél lenni, mert ez a kor ma a fundamentumot mozgatja a lábunk alatt. A fundamentumot. És ha az kicsúszik, akkor csúszik minden. És ezért kell nekünk ma is itt lenni, és együtt lenni, és ezekről gondolkodni, és ezekről figyelni, hogy Istennek mi ma a szándéka, akarata velünk, a mi életünkkel. Kedves testvérek, a Kárpát-medencei magyarság területén élek és szolgálok. Így adatot jelenleg nem vagyok egy helyi gyülekezetben, hanem 7 éve a hivatalos megnevezés országos misszió és evangelizációs lelkész, és muszáj megírni nekem is a jelentéseket, csak jelzem, hogy ez miből áll. Tavaly 78 gyülekezetben, illetőleg konferencián jártam, szolgáltam, ebből 15 határon, úgynevezett határon túli volt, és ebből 30 református, tehát nagyon sok református közösséget ismerek, mindenfele Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken és itt Erdélyben otthon is, úgyhogy ezért mondom, hogy ezért is érzem magam itthon. És ez azért is fontos talán a mai összefüggésben, hogy elég sok gyülekezetet látok, elég sok féle fajta helyzetet, presbitériumot, lelkész, lelkipásztort, és színes a skála. Minden van. Minden van. Nagyon mélyen érintett az, amikor meglátott, hogy tényleg van ilyen falu, hogy Dózsa György? Van ilyen falu? Mi ez? Mikor itt? És hogyan? És kik adták ezt a nevet neki? Lehetne egy kicsit erről történelmi összefüggéseket összehozni, de azért az engem megérintett, hogy például ő is, ha lehet, hogy hibázott is, ember volt, de életét adta a népéért. Az az ember életét adta a népéért. Nem volt megváltó, mert van egy megváltónk, az Jézus Krisztus volt. És az Isten nem magyar, de nem is zsidó, nem is székely, nem is székely. És nem is amerikai, nem is holland, hanem mindnyájunknak atya, mindnyájunknak atya. És egy megváltónk van, aki mindenkit, minden emberért meghalt, de ezen belül figyelnünk kell azokra a magyarokra is, és azokra az egyházi emberekre, akiket például Isten tisztelt közben a szószékről rángattak le, és vitte gályharapságra, és kitartottak, és ezek nekünk példát adnak. Mert igenis ki kell mondani, vannak, az ige is mondja, vannak, akik miatt káromolják az Isten nevét, és azt nem ateistákra, ne kommunistákra mondták, hanem hívőkre, vallásos emberekre, akik gyülekezetekbe jártak, akik gyülekezeti vezetők is voltak. Vannak, akik miatt káromolják az Isten nevét ma is, a mi egyházainkba, népünk körébe. Van mikor, ahogy olvastam Nehémiás könyvéből, miattatok gyaláznak minket a pogányok. Amikor például magyar testvérek veszekednek, vitatkoznak, pereskednek világi sajtóba is, sajnos a mi evangélikus egyházunkba is, itt Erdélybe is, és hogy dörzsöli a markát a gonosz, hogy marjátok, faljátok egymást, mit dumáltok, mit beszéltettek, ti papoltok, ti jártok templomba, hát ugyanolyan paráznák vagytok, ugyanolyan iszákosak vagytok, ugyanúgy gyűlölködtök, ugyanúgy nem bocsátotok meg egymásnak, ugyanúgy megcsaljátok egymást, becsapjátok egymást, ugyanúgy plegykálkodtok, miért menjek közétek? Tehát ezzel szembe kell nekem is nézni, mindjártnak nézni, hogy ha ránk néznek az ember, Jézus azt mondja, rátok néznek, látnak minket. Szoktam mondani, és ez így is van, hogy itt egész jó keresztények vagyunk. Fölöltözünk szépen ruhába, de azért otthon ingbeg atyába, meg ahogy az asszonnyal beszélünk, meg az anyósról, meg a stb. Az az igazi kereszténység, nem ez a kereszténység. Sokan azt hiszik, hogy az a gyakorló kereszténység, hogy eljárunk templomba. Hát, még ha presbiter vagyok, hát az egyenesen üdvözít engem. Ha lelki pásztor, hát csoda, hogy az Úr még nem ragadott el tüzet szekérem, és nem vitt még haza sok istentelen ember közül. Nem testvérek. Se, minket nem üdvözít, mert ez az egyetlen ilyen kérdés van, nem a többi. Nem üdvözít sem a templom, sem a presbiterség, sem a lelki pásztorság, sem Calvin, sem Luther, ezek nem egyetlen üdvözítünk van, Jézus Krisztus. És őt vagy ismerjük, vagy nem ismerjük. A többi, vagy itt mondhatnánk kicsit utcai stílusban, a többi rizsa, a többi szöveg. Vagy van Jézus, ha van Jézusod, mindened van, ha nincs Jézusod, semmit nincsen. És elmondtam éppen a alsóvárosi testvéreknek, ott az egyik este presbiterekkel voltunk együtt, hogy az első helyre, ahova kiküldött a püspök, Békés megyébe, Viharsarokra, ahol a papíron listán 800 címünk volt evangélikus egyházban, de akkor, ezekhez a 84-ben volt, de nem is voltak olyan durva egyházüldöző idők már akkor, de 5 éve akkor már nem volt keresztelő ebben a gyülekezetben, 5 éve nem volt konfirmáció és esküvő. De temettünk, azért azt tudunk. Azt azért tudunk. 78-an jártak a templomba, éppen el akarták adni a parókiát, a 70-80 év körül nénik, egy-két férfi volt. Egyébként presbitérium volt, 22 tagú, de templomba összesen 80 jártak, abból körül a 3-4 presbiter. Tehát így ilyen szempontból elkeserítő volt a helyzet. Volt, hogy köptek utánam az utcán, vagy az összes ablakot bedobták kavicssal, emlékszem, hogy vödörre szedtem össze a kavicsokat. Tehát volt ilyen helyzet, és ennek sok oka volt, és ebben részben benne volt a korabeli egyház hibája, vétke, bűne, például az egyik elődön kommunista pártag volt, lelkészként, bottal vert a hittanos gyerekeket, és sok minden volt itt, Rákosi Mátyás barátja volt. Tehát voltak akciók, hogy idáig jutott egy gyülekezet, és volt egy csapat, egy 4-5 fős csapat, akik fogadtak engem, és ők talán a 4-5 főből egy volt presbiter, és testvérek mindenben munkatársak voltunk és lettük. Ezek mind 70 év körüliek voltak. 70 év körül. Úgy nézett ki a parókia, hogy a fotón láttuk itt, a régi itteni parókia, és hát tragikus helyzet volt mindenütt. Trágya, szemét, kosz, elhagyatott helyzet. Testvérek, akkoriban a főtére 4 templomban most is, a bokorból leste az iskolai igazgató, hogy vasárnap délelőtt erre volt ideje. Ő ezzel töltötte az időt, vasárnap délelőtt. Hogy van-e még olyan nagymama, aki a unokáját beviszi a templomba. És ha láttad ilyet, akkor hétfőn elővette és megszigyenítette a gyereket. Hát én nagy bőszem, mert fiatalok, nagyon bátrak, bementem az iskolai igazgatóhoz, még emlékszem, mondtam neki, hogy igazgatóra a magyar alkotmány szerint maga alatt vágja a fát, ezt nem teheti, de hát mégiscsak tette, és aztán alkoholizmus miatt, és más egyéb dolgok miatt kitették az állásából, többször látták az árokparton, egyszer megyek az utcán, jön szembe velem, és dülüngélve tartja a bicikliét, megszólít engem, azt mondja, tiszteltes úr, maga tudja-e, hogy a maguk udvarán nőttem föl? Hát mondom, ezt én nem tudtam. Miért? Hát mert az én apám a kántor tanító volt, mondta ez az igazgató. Tiszteltes úr, tudja-e, hogy én tudok orgonálni? Hát mondom, igazgató, ezt se tudtam. Nem erről volt híres, ugye? Igazgató. De mondom, jöjjön velem, mert úgyis megyek a templomba, ilyen ügyeleti idő volt, hétköznap után a biblióra, úgyse jön senki, hát jöjjön. Rám nézett, én. Hát mondom, maga. Jött, letette a biciklit, fölvittem az orgonához, soha nem felejtem el, koszos, remegő ujjakkal elkezdte játszani a régi egyház énekeket. Tudta. És kicsi volt az eklézsia, a reformátusokkal egy közös kántorunk volt, ő szülési szabadságra, mert mondtam, igazgató, maga lesz a kántorunk. Megint rám néz, hogy én? Hát élve megeszik a nagymamát őt, ha bejön a templomba. Hát úgy néztek rá, hogy ő az oka annak, hogy részben a unokák nincsenek megkeresztelve se. És aztán ő lett a kántor, emlékszem az első istentiszteletre, meleg volt, nyár volt, nagyon izgult, kértem a gyülekezetet, akik voltak már kicsit többen, hogy Jézus nevébe fogadják be, hiszen Jézus mindnyájunkat befogadott. Ketten, hárman voltak ott körülött a karzaton, egyik lapozott, a másik legyezte, meg a legyeket hajtotta, minden. De így is minden billentyűt lefogott, amit látott, csak nem megfelelő sorrendben, tehát borzasztó volt a kántorizálás, jött le a karzatról, hogy ő többet ilyet nem csinál. Aztán megtért. Megtért. Tehát nem az a lényeg, hogy kántor lett, hanem hitre jutott és megtért, és Istentől kapott még 2 évet ezen a földön. És ha neki előtte valamikor azt mondták volna, hogy ő egyszer kántor lesz, és Isten házába tölti földi utolsó 2 évét, és szolgál azoknak, akiket gyűlölt, hát szerintem bolondnak tartott volna mindenki. De elég ez kinyitni a Bibliát, és elolvasni Saul és Pál apostol történetét. És ezt kell nekünk szerintem megtanulni, hogy úgy nézzünk magunkra, és úgy nézzünk a másikra, és hogy igen, kutyából lett szalonna. Nem csak szalonna, hanem gurka, kolbász, és minden jó dolog, bármi és akármi. Tehát Isten így néz ránk, lehet, hogy rossz elkész vagyok, lehet, hogy kétségbejtő néha milyen presbiter vagyok, vagy agresszív férj, vagy hisztis, pletykás asszony, és sok mindent mondhatunk magunkra, valaki felszólalt az alsóvárosba, és mondta, hogy néha úgy érezzem, hogy olyan rossz presbiterek vagyunk, hogy szét kéne minket kergetni, aztán az Isten mégis megtart minket, mégis szól hozzánk. Ez van, ilyenek vagyunk. Tehát ilyen faluba kezdtem a szolgálatot, és ez a 4-5 néni bácsi mindenben ott volt. Na, mindenben. Volt a Marika néni, aki mondta a tanácsokat, hogy tiszteltem, menjen el ide, beszéljen azzal. Ott még van remény, azzal a nagymamával még érdemes. És aztán emlékszem, a szívem szorult össze, amikor cipeltük a dolgokat, pakoltuk, trágyáztunk, pucoltuk ki a helyiségeket, festettük, meszeltünk, kerítést csináltunk, mindent együtt. Imádkoztunk, látogattunk, és ezért adtam a szolgálatomnak ezt a címet, hogy favágásról a halottak feltámasztásáig. És ez nem vicc, ez nem egy túlzás, szó szerint ezt jelenti. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor nem a templomba vagyok keresztény, mert sokszor még a templomba se vagyok keresztény, mert egészen máshol jár az agyam, nem is értem, nem is fogom föl az Isten igéjét esetleg, vagy nem bírom a másiknak az arcát, még a templomba se látni, ezért jobb, ha nem is látom, és stb. Tehát még a templomba se nagyon megyek sokszor. De Istennek meg az az akarat, hogy a mi életünk legyen Isten tisztelet, és akkor visszatérek még ezekre a nénikre és arra az egy bácsira, jött a presbiter választás. És ahogy minden presbitériumban, nem fogom ezt többet hangsúlyozni, nem bántani akarok senkit, nem kritizálni, ha elmegyünk orvoshoz, az orvostól, nem azt várjuk, hogy azt mondja nekünk, hogy hát minden rendben van. Ilyen fogsort még nem láttam. Ilyen szuper mája még senkinek nem volt. Nem. Hát ha az orvos jót akar nekünk, mi magunkkal akarunk valamit, akkor bizonyos dolgokat szembe kell nézni. De nem azért, hogy gyötörjük magunkat, hanem hogy gyógyulás legyen, rehabilitáció, és megújuljunk. És ezért kell ezekről beszélni. Ott van, olvassuk Nehémiásnál, hogy nagyon mérges lettem, leírja. Nagyon fölindultam, mert baj van. Mert a népem egymást bántja, kizsigerelik egymást, becsapják egymást, uzsoráznak, össze-vissza. És azt mondja Nehémiás, hát ti nevezitek magatokat Isten népének? Hát nem szégyelitek magatokat, mit műveltek egymással? Nagyon megharagudtam, meghánytam, vetettem, összeírtam őket, megfedettem őket. Megígérték, hogy megjavítják a helyet. De a papokat is oda hívtam, mert ismerte Nehémiás az embereket, hogy bizonyos lelki helyzetekben meghatódunk, hát van egy-két ilyen karácsonyunk, meg szilveszterünk, egy kicsit meghatódunk, megjavulunk mi, mint az ámbocsimé, hogy énekelt, egyszer megjavulok én, aztán folytatta tovább a dolgokat, és aztán megy minden tovább, és Nehémiás meginti őket, hogy ez így tovább nem mehet. Papokat odahít, és megeskedte őket, és a gyülekezet azt mondja, amen, másképpen kell folytatni. Na, jött a presbiteri választás, és ott volt a 22 presbiteri névsor. És testvérek, általában így van, hogy sokfélék vagyunk, és legtöbb presbitériumban vannak szív, lélek emberek, vannak olyan közepesek, úgy csendesek, úgy hallgatnak, jószándékúak, és bizony vannak, nem mindenük, de vannak, akik rombolnak, vannak, akik nem jó indulatúak. Na, nem jó indulatúak. Az engem úgy nyelvbe vágott, amikor kezdőként a másik faluban, mert két faluban voltam, le akadt szakadni a 9 méteres tornyunk, senki nem jött segít, tiszteltem, nincs itt pénz, nem lesz ebből semmi. Én meg úgy gondoltam, hogy ez nem maradhat így, hát elszúvasodtak a tartók, gerendák, 9 méteres torony, ha ott ledől, abból tragédia lehet. Elkezdtem esperestől pénzt kérni, imádkozni, szervezni, szereztem egy brigádot, ismertem őket, olcsón megcsináltak egy olyan javítást, amitől azt mondták, hogy ez évekig nem fog lezuhanni. Hát arra nem volt pénzünk, hogy új süveget csináltassunk. Ennyi. Eljött az első presbiteri ülés, és akkor föláll egy idős presbiter bácsi, aki azt mondja, hogy aki nem beszélt velem előtte. Nem beszélt. Ott áll föl. Én fölmentem a toronyba, hát nagyon idős volt már, viszintesen is nehezen ment, de az kibírt, hogy 9 méteres függőleges létrán fölment. Lemértem minden, és már nem tudom mi 80 cm-rel kevesebb fanyagot talált, mint ami a számlán volt. Lemért minden centire, és ő neki az a gyanúja, hogy a tiszteletes úr összejátszott a brigáddal. Testvérek, én ott majdnem elájultam, ahogy mondanák, majdnem hátas láttam egyet. Csak jó, hogy nem, mert beton volt ott alattam. Nem értettem, hogy mi ez? Most miért kell egymást bántani? Miért nem szólt? Miért nem jön segíteni? Miért a hátam mögött ellenőriz? Miért nem megyünk föl együtt a toronyba? Miért nem jön belőtte és megkérdezi, mi a baj? Mi történt? Mi ez? Mi lehet? Hogy javítsuk ki? Miért beszélünk egymás ellen? Van olyan presbiterium Magyarországon, azt mondják, ebéd után ne tartsunk presbiterumát, mert a fele részeg. Nem lehet megtartani. Bortárom elő vidék. Na ott beszélj testvér a italozás ellen, amikor a papnak a szőlőjét is a gyülekezet csinálja. És a többi. Tehát ezek vannak. Ez van. Így van. Emberek vagyunk. Törékenyek vagyunk. Nyomorultak vagyunk. És sokszor az az érzésem, én voltam hitoktató egyházi gimnáziumban, voltam falusi gyülekezve, városiba, itt-ott, mindenféle országos egyéb bizottságokban. Sokszor testvérek csak szavalunk, előadjuk a dolgokat. Mintha, ilyen mintha kereszténység, ez lenne, meg az lenne, de lényegileg a szívünk nem változik. És erről van szó ma is, most is, ezt kell nekem is hirdetni, és ezt kell mondani, hogy térd meg, Szeverényi János, térd meg, teljesen mindegy, hogy honnan jöttél, mi a beosztásod, kié a te szíved. Nehémiás szíve az Úré volt. Ezért fájt neki a népe sorsa, és ezért nem csak megfeddette a népet, mert jól oda pörköl neki, de aztán ott mit olvasunk? Nincs rá időnk már elolvasni. Hogy, csak utalok rá, de már talán kivettem azt a jelzőt is, de itt van. Nehémiás példát mutat áldozat készségével. És nem veszi föl azt a javadalmat, amit az elődje, mint helytartó fölvett. Nem volt bolond, nem erről van szó. Ott leírja aztán, hogy minden nap 150 vezetős etettem. Minden nap levágtunk egy ökröt. Hízott bárányokat, szárnyasokat. Volt ott bor is. Jegyezd föl ezt nekem, Istenem, hogy én jót tettem. Írja, ne hívja ezt. De jó, hát Jézus előtt volt, egy másik korszak volt az. De volt egy ember, akinek a szíve égett az ügyért, és azt mondta, hogy a ti házaitok rendben vannak, de az úrtemplom a romokban van, és a mi népünk így tönkre fog menni. És biztos vagyok benne, hogy Nehémiásnak is voltak hibái, ahogy Calvinnak, Luthernek, mindenkinek, nincs ember, ki ne vétkeznék, de a szíve lángolt az úrért, az ügyért, a népért, az egyházért. Ez a presbiter, nem az, akit megválasztanak. Nem az, akit megválasztanak. Hanem az, akinek, de ez a lelkipásztorok rám is mindenkire vonatkozik, az, akinek a szíve lángol, lángoló szívű emberekre van szükség. Mi az a láng? Hát az a Szentlélek tüze. Az nem a gyűlölet, nem a nacionalizmus, a szélsőségességeknek a tüze, hanem a Szentlélek tüze, ami elsősorban nem a orosz égeti el, nem a románt, nem a szlovákot, nem, hanem a benned lévő szemetet és szennyet, az bennem lévő, a szívemben lévő méltatlanságokat égeti ki, ez a Szentléleknek a tüze. Sokan azt hiszik, ma van ilyen irányzat, látjuk, hogy nagy extázisba kerülnek a Szentlélektől. Azt mondja a Biblia, eljön a paraklétosz, a vigasztaló, és az első munkája az, hogy megítél bűntekintetében. És kétségbe ejt, hogy milyen lelkész vagyok, hogy lehetek ilyen tróger, hogy lehetek ilyen utolsó. Cseh Tamás nevét sokan ismerik egyébként Erdélyben, és egy a nemzet dalnoka volt, most halt meg. 60-as, 70-es, 80-as években nagyon szerették a fiatalok, erdélyi fiatalok is, a valóságról énekelt, sok mindenről, és ő, az ő önéletrajzát olvastam. Hát nem túl sokat járt templomba, de hívő ember volt, és azt mondja, sétáltam Pesten egy templom előtt, és eszembe jutott, hogy így, hogy lehetek én ilyen tróger? Templom előtt ez, valami megmozdult a szívében. És akkor azt mondja, bementem is, hát elintéztem az Úristennel, amit tudtam, az életemet. Országosan ismert ember volt, imádták a nők, mindenki szerette, ő a nagy Cseh Tamás, lemezei jelentek meg, és egy összefüggésbe azt érezte, mert egyébként alkoholizált, meg tönkretette magát, szegény szép cigarettázt a melkosát, és ebbe halt meg, most 61 néhány éves korában, és a többi. És úgy megragadott engem, hogy ezt lemeri írni az önélet rajzába. És ezt mi nem tudjuk meg egymásnak, ne egymásnak mondjuk, hogy te hogy lehetsz ilyen tróger. Azt mi tudjuk mondani. De a Szentlélek belül tud engem kétségbe ejteni, hogy te felmersz menni a szószékre? Te mit tartasz itt előadást? Dózsa György nevű faluban másoknak. Az az érdekes, hogy otthon hogy beszélsz a gyerekeddel, feleségeddel, hogyan élsz? Mi a te életed? Hol kié a te szíved? Miért lobog a szíved? És ez visszatérek a presbitériumra, a presbiter választásra, és akkor ezeket a testvéreket, akik ott voltak mindenben, hónapok óta, imádkozás, biblióra, látogatás, tejafőzés, misszionálás, közös gondolkodás, közös kétségbeesések, pénzkeresések, mefelések, gázbevezetés, hadd ne soroljam, rengeteg minden. Mondom, Marika néni, pálalj el meg Tóni bácsi a presbiterséget. Hát azok úgy néztek rám, miért? Hát minek? Hát ők nem ezért csinálják. Hát de mondom, maguk hivatalosan nem azok, de egyébként lényegileg azok. Hát maguk a presbiterek. Tehát itt nem tudom, mondják ezt a kerekes keresztényeket, hogy vannak kerekes keresztények. Azok, akiket ugye a keresztelőre betolnak babakocsik, aztán a esküvőre jönnek autón, aztán a sírhoz is kitolják. Tehát vannak ezek a kerekes keresztények. Na most vannak kerekes presbiterek is. Megint csak nem, hála Istennek, hogy nem ismerek itt senkit, mert lehet, hogy el se engednének engem az előadás után, és nem senkire nem gondolok, hanem ismerem magamat, ismerem az ember, ismerem magunkat, hogy milyenek vagyunk, ilyenek vagyunk, ezek vagyunk, hogy úgy előadjuk magunkat, mi vagyunk a pre. Hát milyen apa az? Meg hazamegy, hetente azt lepofozza az egész családot, de nem beszélget senkivel, úgyis megérdem lesz, fiam, vagy elkövettél valamit, vagy úgyis elköveted majd. És van ilyen presbiter, aki ott van, nem ismeri az ügyeket igazán, nem sír a gyülekezetért, nem térdel a gyülekezetért, nem imádkozik, nincs benne hit, nincs benne Jézusi lelkület, de ő dönt. Ő azt tartja. Azt mondja, hogy erre költünk, erre nem költünk. Miért szól bele? Milyen alapon szól bele? Ha nem húzza az igát, ha nem igazi apja a gyülekezetnek. Tehát a Biblia azt tanítja a lelkipásztori szolgálatról is, meg a presbiteri szolgálatról is, hát hogy azok, akik szíj szerint azok. A presbiter rossz szó, hát százszor hallhattuk már, aki lelkileg, szellemileg, hitbelileg ősz, vén, előre haladott. De tudjuk, hogy ez bonyolult kérdés, mert a presbiteriánus egyházakban is kialakult sokfele egy bizonyos papossága. Nagyon érdekes. Nem szabad lett volna. Calvin erre szerintem elég mérges lenne, ha körülnézve néhány egyes gyülekezetbe, hogy egyik másik lelki pásztor nagyobb a pápánál. Vagy egyik másik gondnok. Vagy egyik másik presbiter. Tehát ezek emberi kísértések, emberi tulajdonságok. És vannak ezek régi beidegződések, több évszázados beidegződések. Hogy jó, ha van presbiter, de azért ne szóljon bele. Tehát van ez is. Hát lát, hogy itt kritizálhatjuk, bánthatjuk a presbitereket, hogy miért nem aktívabbak. Hát van, ahol nem szeretik, ha aktívak a presbiterek. Például. Ez az egyik. Ezt is meg kell jegyezni. És van lelkész, aki azt hiszi, hogy mindent ő tud, és jobban tud. És ebben ne szóljon bele. Ma a hangot is adnak ennek. De ezt bizonyos értelemben, most nem politizálunk, de ki kell mondani, egy bizonyos értelemben a kommunizmus is hozta, mert kontrollálták a papokat, kontrollálták a gyülekezeteket, ugye besugók voltak, legtöbb templomba, legtöbb helyen, és a papot, mert kiszolgáltatott volt egzisztenciálisan, fizetést kapott, lehetett kontrollálni, és sok presbitérium, nem biztos, hogy errefele, mi felénk sajnos így volt, sok presbiter úgy visszahúzódott. Ha tanár volt, ha orvos volt, vagy valami, inkább nem vállalt, vagy visszahúzódott, mert neki nem nagyon illett, vagy nem nagyon... És voltak, akik más falvakba jártak, templomba, és a többi. De mondom, nem tudom itt, ezen a területen ez hogy volt, de ez hozta ezt is, hogy a lelkésznek kellett sokszor valóban favágástól hallottak feltám. Valóban mindent, harangozni, meszelni, ezt csinálni, azt csinálni, rendezni, én is csináltam ezeket, takarítástól kezdve mindent, mert nem, hát emlékszem, ahova kerültem első helyre, nem volt, tessék, a második babát várt a feleségem, nem volt, elment a vízünk, mínusz 20 fok volt, vízünk nem volt, és fűtés nem volt. És a feleségem ott sír. Fél méteres hó volt, délelőtt istentisztelet volt, prédikáltunk szépen, jó vallásosak voltunk, ebéd után elindultam, és kopogtattam be a presbiter testvérekhez, hogy segítsenek, mert tehát fúrni kellene a kutat. Azt mondták, hogy ez így, ahogy van, tönkrement. Ráadásul kiderült, hogy 6 méteres kút volt a WC és az emésztő között. Tehát jó ásványvizet ittattam a családommal, rendesen ment is a hasuk. Volt olyan gyerek, akit 6-szor kellett infúzióra vinni egy télen, tehát én sem kezdem a szakmát. És az volt az érdekes, hogy 6-8 presbiterhez elmentem, hogy segítsenek. És mindenkinek volt valami kifogás, hogy miért nem. Meg kivettem az akkumulátort a kocsiból, meg ez van, meg ittam, most nem tudok vezetni, és a többi. És hát, férfi, nem férfi az ember. Szoktam mondani néha, hogy főleg az asszony testvéreknek, hogy van egy hírem, hogy a férfi is ember, a férfinek is van szíve. Hát ott elkönnyeztem magam egy kicsit a nagy hóban, ahogy, és főleg a családom miatt bántott ez az egész. Az asszony ült föl a vonatra, utazott föl Pestre a mamájához, hát igen, pici babával, benne a hasa, hasában a másik, és akkor jött a biblióra. Én meg borostásan, nincs víz, nincs fűtés, sok oka van, nem akarom mesélni, miért nem volt, hosszú lenne. És akkor mondom, hogy hát persze kicsit dohogva a szívembe, de mondom, bocsássanak meg testvérek, nem tudtam borotválkozni, mert nincsen víz. Hát megszólal az a presbiter testvérünk, aki olyan aktívan a toronyban is szeret járkálni. Azt mondja, hólében is lehet borotválkozni. Na hát akkor imádkozunk, kezdjük a bibliórát. És hát még se álltok Zsoltánral kezdtem. Tehát ilyenek, emberek vagyunk, na, emberek. Itt tetszik, tudom, ki segített, a plébános. Ő hozzá mentem át, mert azt láttam, ez egy ember, vasárnap délután, mert ilyen 9 méteres nagy kémények voltak, és pucoltam, én életemben nem tudtam, hogy kell, de elkezdtem pucolni a kéményeket. Emlékszem, hogy véres volt már a kezem, kormos, de pucoltam így úgy, mert mindig füstöltek ott. De hát, olajkáján volt ott, ha nem ismertem ezt a rendszert. A plébános azonnal átjött, mínusz 20, azon van egy kis szalma. Hát mondom, biztos a disznóholba. egy kis szalma, egy kis ez, egy kis az, itt bontott, ott égetett, ezt tapasztott, stb. Ment a tájnak. Ő katolikus plébános volt. De ő volt a presbiter akkor, abban az esetben. A hitben ősz, a hitben vén, aki vitte előre az ügyet. Tehát nagyon sok oldala van ennek, de hát ezeket mind azért halljuk, hogy Isten fölrázzon minket. Na, hát van ilyen sokkolás, látjuk a filmekben, amikor megáll a szív, és hogy megsokkolják, hogy induljon el a vérkeringés. Aztán arról is szeretnék néhány szót váltani, hogy különböző típusok vagyunk. Mert van, aki azt mondja, hogy nagyon jó, ha van villanyszerelő. Nagyon jó, ha van ilyen meg olyan szakmájú a presbitériumban. Testvérek, én ezzel szeretnék ellentmondani. Az nagyon jó, ha van villanyszerelő, de az a villanyszerelő, már bocsánat, én már ezt mondom, így mondom, aztán majd megemésztik, az a villanyszerelő ne azért legyen presbiterben villanyszerelő, hanem mert elkötelezett református hívő ember. Mert minket például az egyik testi gyülekezetben, ahol voltam, a saját villanyszerelőm csapott be. A saját egyházán. Kicsit gyanús volt, hogy túl sok presbiter nyüzsög a felújítások körül, kiderült, hogy túl számláznak. És akkor gyanús lett a dolog, hivattam egy másikat, lemért, aztán 60 méterrel többet számolt föl. A presbiter. Vagy lopott festékből festik a templomot. Hallottam ezt is, hogy egyszer evangelizáció volt egy helyen, és mondja az evangelizáció, testvérek, van olyan, hogy lopott festékből festik a templomot is. Ki csúszott lejjebb a gyülekezet. Hú, hát nem tudta a vendég igehírt. Ezért kell néha vendég igehírt előtt hívni, elmondja, aztán gyorsan ül a kocsiba, nyomja a gáz. Hát, ha nem érik utol. De a Lőrinc István testőre nem adott le semmilyen listát, hogy itt milyen gondok, hibák vannak. Na, tehát, hogy vannak ilyen dolgok. Tehát, de meg azt szokták mondani, hogy legyen presbiter, mert még a dédapja is az volt. Hát Ábrahám is hívő volt, meg sorolhatnánk most ezeket a dolgokat. Ne azért legyen, az nem baj, lehet valakinek a fia presbiter, de ne azért, mert az apja az volt. Hát ez olyan, a négy gyermekünk van, egyházi gimnáziumban jártak, és az osztályfőnök rászól a kislányomra, kis kamaszlányra, hogy tarts egy áhítatot. Ezt mondta neki, tarts ott egy áhítatot. Hát szegény, 12 éves volt, fölállt, azt mondja, én nem tudok tartani áhítatot. Na de hát az apád lelkész. Én meg üzentem neki vissza, hogy és amelyiknek az apja sebész. Svájci bicskával ott műtögesse végig az osztályt, vagy mi? Hát szoktuk mondani, hogy ezt nem lehet örökölni. Nagyon sok mindent kapunk otthonról, jót is, rosszat is, de Isten népébe bele kell születnünk, tehát újjá kell születni. És azok legyenek a presbiterek szerintem, akik szeretik az Isten. Hát ez van a Bibliában. Két dolog van a Bibliában. Azt mondja Jézus, az összes 600 valahány parancsolatban kettő fontos. Szeresd az Isten, szeresd az ember. Kész, szuszta. És egyik következik a másikból. Tehát ha az Isten szeretem, miért szeretem az Istent? Mert megtudtam, hogy ő is nagyon szeret engem. Megbocsátotta a disznóságaimat, bűneimet, gonoszságaimat, paráznasságomat, lopást, csalást, ahogy az apámmal beszéltem, ahogy tékozoltam, ahogy tönkreteszem a testemet, és a többi, amilyen életet ért. Megbocsátotta, ezért jött, meghalt értem. És ezért, akik akár az evangelizációs időkben is átérték a bűnbocsánatot, azok egész, ezért lett pálapostól, mert egész életében ez lüktetett, hogy én egy utolsó csibész voltam, már gyűlöltem Krisztus, az egyház ellen voltam, ő megbocsátott. Ezért lehet az, hogy igenis, kommunistából, ateistákból is lehetnek jó szolgák. Miért ne lehetnének? Hát van, aki persze biztos azért jött, mert most változott az idő, hát most akkor... De ne ezeket, ne egymás szívét nézze. A magam szívét nézem. Isten azt mondja a Biblia, a kő ből is támaszt fiat magának. És Saul ellensége volt az Istennek, és mégis a legáldottabb apostol lett. Ezt kell néznünk, és erre kell néznünk. És akkor, ha nincsen villanyszerelő presbiterünk, hát akkor fizessünk meg egy rendes becsületes. Testvérek, testem, élek, hihetetlen mennyi csibész vállalkozó van. Rettenetes, rettenetes. Becsapnak, mint túlszámláznak, lókötő csibészek. És olyan nehéz találni, tényleg, hívjuk egymást, hogy mondjatok egy becsületes gázszerelőt, aki tényleg annyit fog felszámolni, aki tényleg így, aki tényleg, hát így keressük már a szén a kazalban, keressük a tűt, a becsületes embereket. És akkor találjunk olyat, de én úgy érzem, presbitereknek azokat kell választani, akik ott vannak a templomban, akiknek a szívük az Úré, akik a gyülekezetért égnek, lángolnak, akik vezetik, és lehet, hogy nem tudnak prédikálni, de az se baj, hogy egy presbiter tud vigasztalni, meg tud látogatni egy szomszédot, elmond neki néhány jó szót, stb. Szokták mondani, hát a tiszteletes úr imádkozzon, azért kapja a fizetést, az ő dolga. Nem igaz. Mi mindnyájan imádkozzunk. Mi mindjárt tudunk jó szót mondani. Én elmondtam udvarfalván, egy kicsi lány térítette meg az anyját az egyik dunántúli faluba. Az anyja nem járt templomba, kicsi lány járt, hitoktatásra megy haza, kérdezi az anyát, hogy anya, tudod, hogy mi történt a Getsemáné kertbe? Az anya annyira tök volt az egészhez, soha nem járt templomba, azt se tudta, mi az a Getsemáné kert, gondolkozott a faluba, hol van az a kert. Ezt mondta. Ezt egy ilyen csendes napon mesélte, hogy hol van itt a... És akkor ránéz a kislány, anyu, te tényleg nem tudod, mi történt a Getsemáné kertbe? És a kis 8 éves meséli el, és utólag mondta ez az asszony, hogy úgy elszégyeltem magam, hogy az én lányom tanít, elkezdtem járni, és ő is hitre jutott, megtért, és már presbiter is benne van a szolgálatban. Tehát ez a dolog lényege. Aztán persze különböző típusúak vagyunk, különböző szolgálatot ad nekünk. Vannak, akik azt mondják, hogy minden presbiter látogasson. Nem biztos, nem biztos. Tehát vannak ezek az őrállói szolgálatok, de egy presbiter legalább az utcájában tartsa számon a reformátusokat. Ez jó dolog, hát tartsa számon. Dobjon be, meghívott, szólítsa meg. Hát ahhoz nem kell teológiát végezni, hogy egy-két jó szót mondjunk, hogy régen láttuk testvér, hogy van, mi a baj, észrevesszük, hogy gondok vannak a családnál, megszervezzük a lakás kifestését, megszervezünk egy fa beszállítását, stb. Stb. Tehát ez nem olyan rendkívül dolog, de látják az emberek a jó cselekedeteiteket, és dicsőítik a mennyei atyát. De arra is gondolnunk kell, hogy egy presbiter és lelkész is fejlődhet lelkileg. Mert szokták azt mondani, hogy milyen nagy dolog, hogy X testvér nő 20 éve sepri a járdát a templom körül. Nagy dolog? Hát ez olyan nagy dolog. Mert van, aki meg egyáltalán, még a saját járdáját se sepri, nem mondja a templom. Nem. Tehát persze, hogy nagy dolog. De lehet, hogy az Isten többet is tudna rábízni. Tehát erre mindjártnak gondolnunk kell, lelkészeknek, presbitereknek is, hogy az Úr tovább akar vinni, magasabbra, mindig feljebb, mindig több feladatot tud adni. És ebben nyitottak lehetünk. Tehát az jó, ha vannak különböző adottságaink, hogy valaki jobban ért az anyagiakhoz, de nem, hogy is mondjam, nem szószátjásából mondom, az Isten szerelmére legyen hívő. Aki nem hívő, ne nyúljon a pénzhez. Ne számolgassa, ne döntsön, ne szóljon hozzá. Mert Nehémiás hívő volt, és ezért tudta megszervezni anyagilag az ügyet, a dolgokat. Ha nincs ott a szigazú, akkor rosszul fog dönteni. Rosszul fog dönteni. Szélsőséges példát mondok, ilyen értelemben a kárpátaljai esetet mondtam, hogy kárpátaljai református egyház iszákos mentő misszióját, testvérek, gyógyult férfi iszákosok tartják fönn a tizedükből. Nem tudom, ezt szeretetek-e hallani. Döbbenetes. Most hallottam, páron ott szolgáltam köztük. A szívem facsarodott össze. És megláttam, hogy mi az ördög munkája. Hát ők is reformátusok voltak. A gyógyulásuk előtt. Csak szívták el a pénzt, az energiát, mentünkre a májuk, gyomruk, hasnyálmirigyük, és esett minden. És egyszer csak elkerül valahova, mert már
látja, hogy nem megy tovább, így tovább nem szabad, és akkor áldás lesz belőle, átokból áldás. Hát nem az, hogy ül a templomba és elkárhozik. Hát van, aki prédikál és elkárhozik. Miért? Mert nem hisz Jézusban, nem hisz a kegyelemben, nem bánta meg a bűneit. És ez engem annyira megdöbbentett, mert mondjuk, hogy a baptisták meg ezek, hogy milyen lelkesek. Hát miért nem vagyunk mi lelkesek? És van is ilyen példa, ott kárpátaljai református egyház, hogy gyógyult, a lelkész is meggyógyult, és a többiek is, és a tizedükből. Pedig testvérek, nagyon szegények a kárpátaljaiak. Nagyon szegények. Nagyon szegények. Ott tudom, hogy itt se könnyű, nálunk se, sokba, nálunk is, most már több százezren éheznek. De Kárpátalján szinte minden Isten tiszteleten gyűjtenek, a Szabó Józsika 12 éves ilyen és ilyen műtétjére. Minden, a WC-papírt, a vattát, a mindent be kell vinni a kórházba. Semmi nincs bent a kórházba. Az orvos azt mondja, hogy $800 műtöm meg. Így ránéz és azt mondja, $800 műtöm meg. És ha nincs $800, nincs műtét. Ez van. Üres minden tragédia. Mafia kezében van az egész ország. Az egész rendőrség a mafia kezében van. És a református gyülekezetek egy fillért nem kapnak az államtól Kárpátalján. Fillért nem. 4 gimnáziumok van, ott voltam novemberben, mondták, hogy szeptember 1-től még kaptak fizetést a tanárok, a református tanárok. Egy fillért nem kapnak tovább. És mind a 4 gimnázium még él. Tehát nem azt mondom, hogy ott az Isten országa, ott is van gond, baj, ők is magyarok, ők is tudnak vitatkozni, ott is sok minden van, de megráz engem, nagyon fölkavar, hogy semmi állami pénz nincsen, gimnáziumokat tartanak fenn, öreg otthonokat tartanak fenn, és ők adakoznak. Tehát nem az csak, hogy majd jön a holland, meg minden, az se baj, adjon a holland is, ha éppen van neki, de ők gyűjtenek össze műtétekre és emberekre. Tehát mindenkinek van karizmája. És az a Isten azt a látást adta nekem, de hát ez benne a Bibliában, hogy Istennek az az akarata, hogy a presbitérium, illetőleg a gyülekezet család legyen. Család. Család. Miért mondom? Mert egy kicsit olyan a gyülekezet, mintha a kemények szót mondom, mint a közönség lenne először. Ezek a padok sokszor ezt jelzik, hogy jön a palástos, okos, végzett lelkipász, aki tud mind. Neki van kapcsolat az Istennel. Bejön és elmondja, hogy mit mond az Isten. Mi meg meghallgatjuk passzívan, mint a tanulók. És ez évszázadok alatt alakult így ki. És ezt a formát tartanunk kell továbbra is. Legyenek, akik tanulnak. Legyenek hívő lelkipásztoraink. De lehetőleg azt mondják, amit az Úrtól kaptak. Lehetőleg. És a másik, hogy nekünk közönségből, mert ezek a padok azt jelzik, mintha színházban lennénk, mintha moziban lennénk. Ott van ez, hogy nézzünk előre, hogy mit mondanak nekünk. Aztán vagy elhiszük, vagy nem, vagy változtat, vagy nem rajtunk a dolog. De ez ne zavarjon minket, hiszen nem lehet mindenütt kitenni a padokat és székeket, de szívem szerint, ez egy erős kifejezés lesz már aztán végképp, szívem szerint én mindenhonnan kitenném a templompadokat, padlószőnyegetbe, székeketbe, éljük meg azt, hogy a gyülekezet is egy család. És egy Isten tiszteleten ne csak a lelkipásztor szolgáljon, álljon ki egy értelmes presbiter, olvasson fel egy igét, a másik miért nem imádkozhatna, a harmadik 5 percben elmondja, hogy Isten mit végzett el az életében, az elmúlt héten, és a többi, ahogy az őskeresztények együtt voltak, mindenkinek volt. Nem össze-vissza lenne, ez meg lehetne szervezni, na de hát a hit az nem csak a lelkipásztoré. A lelkipásztor tanulja, amit csak tud, szervezze a gyülekezetet, menedzselje, segítse a munkacsoportokat, nőszövetséget, gyerekórát, hitoktatókat, stb. De ő szinte csak egy karmester. De ha a zenekarban mindenki zenél, mindenkinek van valami dolga, feladata, mint a családban. Én 11. puja vagyok. Van egy öcsém még, 12-en voltunk testvérek. Hát ott nem úgy volt, ahogy a mai családok működnek sokszor, hogy mit a hotelbe élnének, hogy van két szülő, aki a személyzet, pénztermel, bevásárol, főz, megcsen, a kölök hazajön, aztán ütögeti a számítógépet, meg leadja a rendelést, hogy mi lesz a vacsora, meg mi van anyu, meg mi van apu, meg így, meg úgy. Valószínűleg erre nem így van, felénk sajnos egyre inkább, de ezek a szennyes tévécsatornák ezt a képet hozzák. Tessék megnézni, ott állandóan szidják a szülőket. Ott állandóan követelnek a gyerekek pénzt, meg ezt, meg azt, meg amaz. A család az család. Ott nekünk az reggeltől estig mindenkinek dolga volt. Rőzsevágás. Volt éveken keresztül minden nap 12 liter tejet vettem, 3 kenyeret, fél kiló párizs is. Minden nap. Jaj, nem lehetett az. Jaj, szegény János, a 10 éves, azt még nem bírja. Elbírja! Hogy ne bírná el? Igaz, háromszor legeltettem tehenet, mind a háromszor elfutott. Városban éltünk, és apám azt mondta, hogy legyen tehén. A fanyán nőtt. De városban voltunk. Hát Árokparton volt egy kis fű. És anyu azt mondta, hogy apukám, vagy a tehén, vagy én. Apu azt mondta, a tehén. És minden szombaton ott volt a túró, tejföl, minden nap a tej, stb. 8 évesen legeltettem, hát megérezte az a nagy marha, hogy én hogy félek tőle. És akkor rántott egyet a láncon, futott be az autók közé, dobálta magát. És már 10 év nem volt tehenünk, jött a rendőr, hogy nem a maguk tehene legel a téren. Erről voltunk híresek. De valaminek lenni kell. Tehát a családban mindenkinek dolga van. És nem biztos, hogy a tehenet kell legeltetni éppen a 8 évesnek. De tudjuk jól, és jelenlevők között biztos volt olyan, aki 8 évesen is legeltetett a tehenet, meg még kisebben is. Tehát mindenkinek van feladata, dolga. És ezt kell megszüntetni, testvérek, hogy egyen, ketten húzzák az igát a gyülekezetbe. A többi egy kicsit fizet, fizet az Istennek, fizet a papnak, aztán a többinek dolgozik. Nem igaz. A gyülekezet család, és azt szeretném nagyon határozottan elmondani itt a végén már, hogy ez egy nagyon fontos kép, tehát, hogy a közönségből közösség, ez már alakul sokfele, de a közösségből család. Ami mit jelent? Hogy egyrészt ismerjük egymást, de nem a rossz hírekről. Nem arról, hogy hallod, már megint iszik. Hallod, már megint kalapálja a feleségét. Hallottad, hogy már megint megcsalja. Hát ezt a pogányok is megteszik. Hát ettől mi még nem vagyunk evangéliumi keresztények. Az evangéliumi keresztény az, aki jó hírt mond. Vagy nem mond semmit a rosszról, vagy ha megtudja a rosszat, akkor megint csak hadd mondjam, ilyen kegyesen. Akkor sír, akkor imádkozik, akkor kér az Istentől ötleteket, hogy hogy tudnánk ezen a családon segíteni. Ki tudná elvinni a diszákos mentőbe? Ki tudná meggyőzni? Ki tudná? Tehát nincs időnk már, hát egy utalás csak, az egyik ifjúsági körünkben vállás alatt voltak. 3 gyerek, vállás alatt voltak, mert becsajozott a srác. Hát járt a templomba, ifire, mindenre. Megyek látogatni őket karácsonykor, a földön ott ül az asszony, és zokog. Hol a férje? Hát, hadd ne mondjam ki, hogy mondta, hogy kinél van. És akkor mit csinál ilyenkor a család? Mit csinál ilyenkor a keresztény gyülekezet? Hát csak a kontyos rádió adja tovább a híreket? Hogy ezzel mi történt? Azzal, ez mit segít rajta? Még nagyobbat ütünk rajta. Ki az, aki ilyenkor elkezd imádkozni? Ki az, aki ilyenkor azzal jön, hogy hogy lehet rajtuk segíteni? Reménytelen? Igen, úgy tűnik. Nagyon reménytelen. De fogjunk össze. Volt olyan néni a gyülekezetünkben, hogy az alkoholista unoka öcsével lakott egy szobában. De adtuk a néninek a segélyt. Kicsi segélyt, mert tudtuk, hogy nincs pénze. És akkor egyszer csak leesett a tantusz, hogy hát az unoka öcse már küldi a segélyért, és veszi el tőle, és elisz azonnal. Tehát ez se úgy, hogy segélyezgetünk itt. Nem, okosan kell csinálni, értelmesen. És akkor lehetetlen helyzet. Hát egy alkoholista 30 éves ember nem dolgozott, ivott, pénzt elvett a nénitől. Mit lehet sem tenni? Lehetetlen, azt láttuk. És akkor elkezdtünk imádkozni, gondolkozni, a férfiak, az ifisek, volt, úgyhogy meglátogattam, direkt elmentem két fiúval, hogy lássa ez a férfi, hogy itt van a néni mögött egy gyülekezet. Én neki komolyan mondom, még az is eszembe jutott, hogy megkalapáljuk ezt az embert. Komolyan mondom, Jézus nevébe, két nagy pofon neki. Régen voltak ilyen papok, bement a kocsmába, nagy verekedés, két nagy pofon, aztán rendben, csendben. Nem azt mondom, hogy ezt be kell vezetni, mert azt üthetnénk egymást rendesen, de az, amikor látod azt a törékeny, kékrevert nénit, akkor az Isten szent lelke azt mondta nekem, testvérek, hogy ha nem úgy nézel rá, mint az anyádra, akkor nem vagy lelkész. Ezt mondta az Isten nekem. Ha nem úgy nézel rá, mint az anyádra, akkor nem vagy lelkész. De ezt nem én találtam ki. Hát ezt a Biblia mondja, hogy ezek az én apám, anyám, testvéreim. Jézus ilyen gyülekezetről beszél. És hogyha valami történik a gyülekezet a faluban, úgy kell ránézni, mintha az öcséd lenne, mintha az apád lenne, és mindent megtenni, amit lehet, ahogy lehet, összefogni. És hogy mindenkinek van, itt akik ülünk, mindegyikünk van valamiben többlete, tehetsége, akármilyen. Matek tudása, több fája, orvos, jogász, stb. És mindegyikünknek, a jogász, orvos, lelkésznek, presbiternek, mindenkinek van mínusza is. Mínusza. Ilyenek, ez van, így van. És az az Isten akarata, szándéka, hogy ezek kiegyenlítődjenek. Erre kell megadni a presbitériumban, a gyülekezetben a lehetőséget, szeretettel, tisztelettel, tapintattal, mert szégyenlősek vagyunk. És félünk a falu nyelvétől, meg tudom, sok oldala van ennek. De óvatosan, csendben, szeretettel megtudni, hogy mi a hiba, mi... Tényleg most már ez az utolsó mondat, hogy volt egy ifjúsági körünk, és akkor ott én mindegyikkel beszélgettem. Mondtam neki, hogy gyere, légy szíves, egy órával hamarabb legközelebb. És akkor leültem vele, egy óra alatt annyi minden kiderül, hogy mi mindent tud, mi mindent ismer, meg kiderült, olyan ifjúsági köröm volt, hogy a felének nem volt apja például. Egy nagyvárosi gyülekezet. Felének nem volt már apja. Miért? Akármiért, bármiért. Meghalt, itt van, elváltak, ment, elutazott, eltűnt. Tehát ez egy nagyon komoly mínuszok, hiányok, nyomorúságok. És akkor elkezdődött a szervezés, hogy volt egy jó informatikus, az elkezdett tanítani három tökfejt, aki matekból bukott. És akkor jöttek két órával hamarabb. A másik angol órát kezdett el. De tudom, hogy vannak ilyesmik errefele is. És ezeket meg kell szervezni, össze kell kötni, hogy kiderüljön, hogy kinek milyen hiánya van, igénye van, és kinek milyen töblete van, és testvérek, ha ez működik, nincs olyan közösség a Földön, mint akkor az egyház. Nincs! Nincs! Mert a kórházban veséddel vacakolnak, ha jól csinálják, reméljük jól, és azt veszik ki, amelyiket ki kéne, mert azt sem mindig úgy veszik ki. A önkormányzatnál a pénzről van szó, az adó, hogy van. Hol van olyan hely, ahol testi, lelki, szellemi értelemben számon tartják egymást, szeretik egymást, az egyház, ha jól él, ha Isten akarata szerint él, akkor az Isten népe család, és erre mondja, hogy az ördög ereje sem vesz rajta diadalt, és megmarad, és a legerősebb, legjobb közösség a világon. Isten gyógyítson, állítson helyre minket, ott van és itt is, mindenfelé.